Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Témánk a földgáz és olajipar. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ez egyik fontos esemény, hogy az Egyesült Államok Oroszországgal és minden olyan országgal, illetve céggel szemben szankciókat jelentett be, amelyek részt vesznek az oroszországi földgáz és olajkitermelésben. Van egy másik nagy földgázkitermelő ország is, akivel szemben nem az Egyesült Államok, hanem Szaúd-Arábia, illetve az öbölmenti országok rendeltek el mindenféle szankciókat, ez ugye Katar. A világ legnagyobb földgáz kincsén ül Irakkal, illetve Iránnal közösen. Megérezte a földgázipar ezt a szaúdi-katari ellentétet?
Nem volt ennek jelentős hatása a világ földgáz piacára, hiszen Katar továbbra is tudja szállítani a földgáz termékét. Akkor lehetne esetleg egy izgalmasabb változás vagy fejlemény, ha mondjuk Katart nem engednék ki az öbölből, tehát az arab öbölből ugye a gázszállítmányaival. Ez nem következett be. A katariakra egyébként erőteljesen hatott azért ezek a szankciók, tehát az élet jelentősen megváltozott ott. Viszont a világ földgázpiaca ezt szinte egyáltalán nem érezte meg.
Itt ugye, ha nem engednék ki őket az öbölből, ugye ez azért egy fontos kérdés, mert ugye emlegetük Iránt, Katar és Irán, ugye elméletileg szembe kell, hogy álljanak, ugye a síta-szunita oldal ellentét miatt, de igazából jó barátok, vagy legalábbis együttműködnek, és ugye a hormuzi szoros azért alapvetően iráni ellenőrzés alatt is áll. Mennyire bonyolult ez a helyzet ott, és mennyire fenyegeti esetleg egy áremelkedéssel akár a földgáz, akár az olajpiacot?
Én azt gondolom, hogy nem lesz ennek a szankciónak jelentős hatása a világ földgáz piacára. Valóban azért, ahogy nagyon helyesen mondtad, ugye ez a gázmező, amit most jelenleg Katar kitermel, ez közös Iránnal, és hát komoly politikai közeledés is volt az elmúlt években a két ország között, annak ellenére, hogy elméletileg Katar ugye az a szunita oldalon áll, nem a síta oldalon, mint Irán. Be is jelentette egyébként Katar, hogy fejleszteni akarja ezt a mezőt, tehát a jövőben nagyobb mennyiségű gázt fognak innen kitermelni, ami azt jelenti, hogy növelni fogják a cseppfolyós földgáz kínálatot a jövőben. Irán is egyébként fejleszteni akarja az ő oldalát, tehát ilyen szempontból is fontos nekik az, hogy Katarral együttműködjenek. Nyilván ez a fajta közeledés nagyon nem tetszik a többi szunita többségű öböl országnak. Én azt gondolom, hogy ez a fő oka annak, hogy ez a fajta szembenállás elkezdődött Katarral szemben. Ugye ne felejtsük el azt, hogy ez a katari stratégia teljesen más, mint amit a többi OPEC állam tett. Tehát Szaúd-Arábia gazdasága alapvetően az olajexportról szól, de ugyanez igaz mondjuk az Egyesült Arab Emirátusok egy részére, illetve Irakra, Kuwaitra egyaránt. Ezzel szemben Katar egy külön utas politikát folytatott, egy kicsit lenézett földgázra alapozta a gazdaságát, amiből gyakorlatilag nagyobb jólétet tudott teremteni, mint a legtöbb más öbölbeli ország. Nyilván ez egy komoly irítséget és egy komoly szembenállást váltott ki a többi arab országból. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez a szankció ez bekövetkezett.
Egyébként mi lehet az oka annak, hogy miközben az olajár általában rendkívül érzékeny, mondjuk az öbölmeti térségben történő bármilyen politikai eseményre, most mintha nem reagált volna?
Hát pont azért, mert hogy ez alapvetően a földgázról és Katarról szól. Itt lényegében arról van szó, hogy ezt a külön utas Katart valahogy megpróbálják a szunita államok visszaterelni a szunita táborba. Ugye volt egy OPEC megállapodás, hát ez sem vonatkozott ugye Katarra, hiszen ők földgázra alapozták a gazdaságukat, az ő olajtermelésük az minimális. Úgyhogy ezen alapvetően erről szólna az én olvasatomban.
Apropó megállapodás, OPEC megállapodás, beszéljünk egy picit az olajáról. Ugye 2014 nyara után nagyon sokat beszéltünk itt az Inforádió Aréna című műsoraiban is erről a történetről. Van egy megállapodás termelés csökkentésről, hogy esetleg elérje valahogy a 70 dollárt ugye az olajár. Nem nagyon akarja elérni, ugye?
Nem, valóban így van. Nagyon úgy tűnik, hogy a piaci kiegyenlítődés, illetve a piac újra egyensúlyba kerülése lényegesen lassabban következik be, mint amit mondjuk évelején az OPEC tagállamok, vagy akár a legtöbb pénzügyi befektető várt. Sokkal lassabb ez a fajta mozgás. Ennek azt gondolom, hogy az a fő oka, hogy a korábbi évek beruházásaiból származó olaj az olyan nagy mennyiségű, hogy ez egy olyankora kínálatot okoz, ami miatt ez az egyensúly nem tud gyorsan létrejönni. Most egyébként azt várja a piac, hogy 2018-ban se lesz feltétlenül egyensúly, köszönhetően annak, hogy a nem OPEC tagállamok, illetve az OPEC tagállamoknak egy része tovább növeli majd a termelését. Miközben egyébként keresleti oldalról nagyon masszív keresletnövekedést látunk most a világban, olyan mennyiségű többlet olaj van még mindig, ami miatt 2018-ban is valószínűleg némi többlet kínálat lesz a piacon, ami valószínűleg az én olvasatomban azt is jelenti, hogy erről a szintről nem fog jelentős mértékben emelkedni az olajára.
Van esélye arra, hogy egyáltalán valamikor belátható időn belül ez a helyzet kialakul, vagy ez az egyensúly állapot eljön ismét?
Én azt gondolom, hogy igen. Azt hiszem, hogy 2019-2020 az lesz az az időszak, amikor újra egyensúlyba kerülhetünk. Az is látszik azonban, hogy jelentős áremelkedés nem lesz, elsősorban amiatt, mert ezt az olajpiacot érte egy komoly kínálati sok az utóbbi években, ez pedig ugye az amerikai palaolaj volt. Látszik az, hogy azért ez az 50-60 dollár körüli szinten már az amerikai palaolaj termelők aktivizálják magukat, és adott esetben képesek olyan termelés növekedésre is, ami ezt az egyébként masszívan növekvő globális olajkeresetet képes kielégíteni.
Az amerikai palaolaj termelők a mérleg nyelve most?
Alapvetően azt gondolom, hogy igen. Ők azok, akik ugye a marginális termelők, és valahol az ő termelési költségük, illetve aktivitásuk az, ami valahol meghatározza tulajdonképpen az olajnak a globális árát.
Akkor mitől emelkedhet az olajára, ahogyan is mondta 2019 után?
Én azt látom itt a piacon, hogy azért az amerikai olajtermelők költségcsökkentési tartalékai azok elfogytak. Egyébként ennek egy jelentős része abból származott, hogy a különböző szolgáltató cégek költségeiket levágták, illetve a szolgáltatásaik árait lecsökkentették. Azonban olyan mértékben csökkentették a szolgáltatások árait, hogy lényegében ezek a szolgáltató cégek ma már nem termelnek nyerességet. Tehát mindenképpen lesz valami fajta áremelkedés ezekben, ami az én olvasatomban azért egy valamilyen 5-10 dolláros szinten legalább följebb emeli majd a marginális kitermelési költséget az Egyesült Államokban. Én ezért azt gondolom, hogy egy 60 dollár körüli szint lesz az, ahol azért ez az olaj stabilizálódni fog majd egy-két év múlva.
A világgazdaság számára melyik a jobb? A mostani, ilyen 50 dollár körüli, vagy majd ez a 60 és esetleg 65 dollár körüli olajár lesz a szimpatikusabb vagy a kedvezőbb?
Azt gondolom, hogy inkább a 60 dollár az jobb. A nagyon alacsony olajár ugyanis több szempontból is veszélyes. Egyrészt az alacsony olajár nagyon alacsony befektetési és beruházási aktivitást generál, ami azt jelenti, hogy ha a világ olaj alapon marad, amire azért azt gondolom, hogy a következő egy évtizedben még jó esély van, akkor ez egy komoly áremelkedést hozhat egy idő után, hiszen ha alacsonyabb beruházás, akkor kevés olaj lesz rendelkezésre, vagy kevés olaj áll majd rendelkezésre egy 5 év múlva. Tehát a nagyon alacsony olajárnak örülhetünk, de azért ennek hosszabb távon komoly következményei lesznek. Ez az egyik probléma. A másik gond az, amit én látok, hogy azért ez a nagyon alacsony olajár nagyon komoly politikai instabilitást okoz a termelő országok körében. Nagyon érdekes összefüggést olvastam a közelmúltban, ami arról szólt, hogy egy 10 évvel ezelőtt még az OPEC tagállamok voltak úgymond a legolcsóbb termelők, hiszen az alacsony olaj kitermelési költség mellett a költségvetéseiknek se kellett nagyon magas olajár. Ma ez megváltozott, ma a nemzetközi olajcégeknek a magasabb költsége az még mindig alacsonyabb, mint amilyen olajár szükséges lenne mondjuk Venezuela vagy Szaúd-Arábia számára, hogy a költségvetésük egyensúlyba kerüljön. Tehát ezeknek a kitermelő országoknak nagyon magas az olajfüggésük, egy tartósan alacsony olajár gyakorlatilag lehetetlené teszi ezt a fajta igazodást, ami szükség lenne ugye mondjuk Szaúd-Arábia részéről, ez pedig egy komoly politikai kockázattal jár. Nem hiszem, hogy a fejlett világnak az az érdeke, hogy mondjuk az arab világ, az arab kitermelő országok komoly politikai instabilitással rendelkezzenek.
A zöld energiatermelés és a fejlett világban mennyiben tudja ezt vajon ellensúlyozni? Hiszen nyilván a fejlett világ nem fog csak azért többet fizetni az olajért, gondolom én, hogy az arab országoknak, vagy az olajtermelő országoknak a költségvetési egyensúlyban legyenek.
Hát jó eséllyel az igazi nagy csapás, ugye a kitermelő országokra még várat magára, ez pedig valóban a keresleti oldalról jöhet. Ugye volt egy kínálati oldali csapás, amit az amerikai palaolajtermelők tettek az arab és egyéb kitermelő országokra. Ugye, de az igazi nagy csapás az valóban a keresleti oldalról lehet, hogyha a megújuló energia és az elektromos mobilitás olyan mértékűvé válik, ami ugye csökkenti az olaj iránti keresletet. Én azt gondolom, hogy erre azért várnunk kell még. Tehát igazából az áttörés valószínűleg egy 5-10 év múlva lehet az elektromobilitásban, amikor remélhetőleg ez már olyan versenyképes áru lesz, ami miatt tömegestül elterjedhet, és ami lényegében ugye az olajkeresletre is mérhető hatással lehet. Ha ez bekövetkezik, akkor az egy komoly csapás jelent ezekre az országokra, és komoly erővel kell őket alapjaikban megváltoztatni, különben fenntartatlan lesz a fejlődésük.
Az olajárat keresleti oldalon hosszú ideig Kína irányította. Ez a lépés is Kína kezében van? Tehát igazából az a kérdés, a fő kérdés, hogy mondjuk Kína mikor vált át elektromos közlekedésre? Nem. Vagy Európa is elég ehhez önmagában?
Valószínűleg az áttörés az inkább a gazdagabb, fejlett országok felől jöhet, tehát itt az Egyesült Államokra, illetve Európára kell gondolni. Hozzáteszem persze azt is, hogy Kínában is nagyon komoly fejlődése van ennek az elektromobilitásnak. Ennek inkább környezetvédelmi okai vannak. Ma ugye a legnagyobb probléma Kínának az az, hogy hogyan tisztítsa meg a gazdaságát. Rendkívül környezetszennyező módon gazdálkodnak és élnek ők, és ez most már az ottani embereket is nagyon zavarja. Úgyhogy ezek a fő irányok. Kínával kapcsolatban egyébként az látszik most, hogy azért a nagy energia növekedésük az valószínűleg már megszűnt, tehát jóval lassabb növekedést mutat az utóbbi 2 évben Kína energia felhasználása, mint korábban. Viszont a stafétabotot átvették mások, például India, de az utóbbi 1-2 évben nagyon komoly növekedést láttunk, például Európából is, vagy az Egyesült Államokból is. Az alacsony olaj és energiaárak ugyanis itt is egy komoly felhasználás növekedéstre ösztönöznek.
Az egyébként, hogy néhány nyugat-európai olajcég, nagy olajcég, például a Statoil gyakorlatilag szinte teljes mértékben hátrafordított a fosszilis energiahordozóknak, és inkább szélenergiát termel ma már, hogy ott ruház be. És ugye a Shell is elindult, a BP is elindult ebben az irányba, hanem is olyan mértékben, mint ugye a Statoil. Ez mit jelent? Lemondtak már az olajról, vége az olajkorszaknak számukra, vagy egyenlőre csak kiigazítás történik, és próbálnak alkalmazkodni?
A Shell-nek volt egy nagyon érdekes prezentációja a múlt héten, ami pont arról szólt, hogy hosszabb távon kell felkészülni egy alacsony energiaárra. Tehát az ő politikájuk korábban az volt, ami hasonlóan a többi olajcéghez, hogy ha magas olajár volt, és volt bőven ugye rendelkezésre álló tőke, akkor ők nagy projektekbe, nagy volumenű beruházásokba kezdtek. Most ők azt mondják, hogy csak akkor ruháznak be, hogyha egy adott projekt egy jóval alacsonyabb áron is megtérül. Tehát egy sokkal alatosabb, sokkal kimértebb beruházási politikát hirdettek meg, és nyilván ez a fajta hit, ez ösztönzi ezeket a cégeket arra is, hogy az olaj- és gáziparon túl is nézzenek, és adott esetben megújuló energiába fektessenek. Ugye a megújuló energiánál látjuk azt, hogy egyre több helyen ma már dotáció nélkül is megéri megújuló energiába fektetni, ez pedig arra ösztönzi ezeket a cégeket, hogy beruházzanak, hiszen nem kell azt a politikai kockázatot vinniük, hogy ott esetben egy támogatási rendszer megváltozik egy országban. Úgyhogy látjuk ezt, hogy ez bekövetkezik, és jó eséllyel ezt nem csak a Shell-nél, a BP-nél és a Statoil-nál, hanem a többi cégnél is látni fogjuk. Még egy érdekesség van egyébként a Shell stratégiájában, hogy ők a földgázra helyezik a hangsúlyt. Azt gondolják ugyanis, hogy a megújulók mellé mindenképpen a földgáz jelenléte fontos, hiszen ezzel lehet olyan úgynevezett backup kapacitást biztosítani, ami szükséges ahhoz, hogy egyenletes és kiegyensúlyozott legyen az ellátás.
Tehát a földgáz lehet a híd technológia, mondjuk a tisztán zöld gazdaság és a fosszilis gazdaság között?
Igen, azt vélik, hogy a földgáz évtizedei jöhetnek, hiszen a földgáz lehet egy olyan kapocs, ami segíthet mondjuk később egy teljesen tisztán megújuló energiára épülő gazdaság kiépítésében.
Akkor menjünk most egy picit visszafelé, hogyha itt majdnem tulajdonképpen körbeértünk, ugye az amerikai szankciókról beszéltünk, ami például az északi áramlat földgázvezetéket érinteti, aztán szó volt Katarról, amelyik Szaúd-Arábiával ellentétben nagy gázhatalom. Tehát ha jól értem, akkor Szaúd-Arábiának lassan lefelé áldozik a csillaga, és Katarnak pedig jön felfelé, mint gáznagyhatalomnak. Például az ellentétben benne lehet ez, hogy ezt látják világosan, hogy Katarnak komoly jó évtizedei lehetnek?
Ez teljesen így van. Ráadásul ugye a fő ellenség Irán rendelkezik a világ legnagyobb gázkészletével, ami hát valóban, ha ilyen szempontból nézzük, ez biztos, hogy a szaudiakat komolyan bántja.
Ez mit jelentett egyébként a világgazdaság szempontjából? Tehát nagyon másképp fog kinézni az a világgazdasági modell, amikor a gáz és a megújulók jelentik a meghatározó részt a jelenlegi fosszilis bázissal szemben?
Hát nyilvánvalóan, tehát azért ez az olaj relatív erejének a leértékelődését jelenti, és ugye egy teljesen más alapú gazdaságot jelenthet. Ugye adott esetben a földgáz beépülhet a szállításba is komolyan. Ugye vannak most olyan tervek, hogy az európai autógyártók, amelyek nagymértékben a dízelre helyezték a hangsúlyt, és amiről ugye az utóbbi két évben kiderült, hogy környezetvédelmileg nem megfelelőek, hogy ezek az adott esetben ezek a gyártók például sűrített földgáz irányba menjenek el. Úgyhogy tulajdonképpen ez akár direktben is egy komoly konkurenciája lehet a kőolajnak.
Ez mennyiben alakíthatja át? Ugye arról beszélt az imént, hogy nyilván nagyon sok ország, és hát látjuk például Venezuelában a közbiztonsági vagy a belpolitikai állapotokat, hogy az olajárcsökkenés hova vezet. Tehát látunk néhány országot a világban, akiknek az olajárcsökkenés az drasztikus, tragikus fordulatokat jelenthet. Ha a földgáz veszi át mondjuk az olajnak a szerepét, ez mit jelenthet világgazdaságilag? Hiszen ezek az országok nyilván nem fognak fogyasztani, itt komoly feszültségek lesznek. Mivel kell számolnunk?
Hát nyilvánvalóan egyrészt lesz egy közel-kelet, ami rendkívül instabil lesz. Ugye Szaúd-Arábia nem csak önmagának, de több más szunita országnak is komoly pénztranszfert biztosított az elmúlt évtizedek során, tehát ez egy nagyon komoly változást fog jelenteni. Másrészt át fog kerülni a kitermelés központja, illetve a nyersanyag kitermelés más országokba, ahol ugye gázból van többlet. Gázból egyébként az olajjal szemben sokkal nagyobb a kínálat, és sokkal jobban elszórt a világban. Ugye a kőolajból látjuk azt, hogy van egy nagyon komoly koncentráció, ez a arab öbölés környéke. Gáz esetében egy sokkal szerencsésebb helyzet van. Gázból gyakorlatilag mindenhol sok van, és mindenhol, és sokkal jobban szétszórt ez a fajta gáz elérhetőség, mint az olaj.
Például Oroszországban is meglehetősen nagy mennyiségű földgáz van.
Például Oroszországban is, de szinte máshol a világban is, ugye az utóbbi években komoly felfedezések voltak például Kelet-Afrikában, de megemlíteném mondjuk Argentinát, ahol mondjuk palagázból van hatalmas mennyiség, de ha csak a közelünkben nézzük, a földközi tenger medencéje hatalmas mennyiségű földgázzal rendelkezik. Cipruson volt az utóbbi években egy hatalmas felfedezés a Fekete-tengerben, az Eni nevű olasz cégnek az Egyiptom partjainál volt egy hatalmas felfedezése, illetve például Izrael partjainál is rengeteg gázt találtak. Ennek köszönhetően egyébként Izrael energiából önellátó lett, sőt, most már exporton gondolkodik.
Ha mindezeket az előfordulásokat kiaknázzák az adott országok, tehát gyakorlatilag egy picit demokratizálódik az energiaforrásokhoz való hozzáférés, ugye szokták ezt mondani szociológusok, politológusok, ez mit jelentett nagyhatalmi szempontból? Hiszen most azt látjuk, hogy igazából van néhány erőközpont, amelyik mondjuk a földgáz és az olajellátást kontrollálja.
Ez politikailag érdekes fejleményt jelent, mindenképpen egy hangsúlyeltolódást jelent. Ezt egyébként valahol a közel-keleten én azt gondolom, hogy látjuk is, hiszen ha az Obama politikát figyeltük, akkor az jellemző volt, hogy például Iránnal egyre barátibb viszony kezdett kialakulni, Szaúd-Arábiával pedig a viszony kezdett valamilyen szinten romlani. Úgyhogy ennek látható jelei vannak, azt gondolom, a piacon, és nyilván ez bizonyos országokat jelentősen felül fog a jövőben súlyozni, bizonyos országokat pedig politikailag ugye alacsonyabb súlyra fogja értékelni. Ez a folyamat már most is zajlik.
Beszéljünk egy picit Magyarországról és a magyarországi földgázfogyasztóknak a lehetőségeiről. Ugye ezt érintettük már, hogy nyilván alkupozíció szempontjából az jó lenne, hogyha minél több forrás elérhető lenne Magyarország számára. Hogy állunk ez ügyben most? Hogy látja? Rövid távon vagy középtávon?
Alapvetően Európa szerepe és Európa lehetőségei javultak. Ugyebár már említettem, hogy a hagyományos importforrások mellett, tehát Oroszország, Algéria és Norvégia mellett egyre nagyobb szerepe lehet a cseppfolyós földgáznak. Ez mindenképpen egy olyan alkupozíciót jelent majd Európának és az európai országoknak, amelyek hosszú távon biztosítják azt, hogy a földgázára nem fog drasztikus mértékben megemelkedni. Úgyhogy ilyen szempontból egy szerencsés helyzet van. Én azt hiszem, hogy ha sikerül Horvátországgal megegyezni, egy 5 éven belül ennek a kröki terminálnak van létjogosultsága, és adott esetben ezen keresztül olcsón be lehet gázt hozni, vagy legalábbis olyan áron, ami az orosz gázzal versenyképes. Még egy érdekessége lehet egyébként Magyarországnak, hogy még egy érdekes terület van, ahonnan olcsó gáz jöhet, ez pedig a román Fekete-tengeri lelőhely. Itt ugye a tervek szerint egy 3-5 milliárd köbméternyi új gáz kerülhet a piacra, ami hát ugye majdnem annyi, mint Magyarország fogyasztása. A legutóbbi ötletek szerint egyébként a képtendő vezeték Magyarországon végződne, tehát a magyar FGS kezében lenne egy olyan lehetőség, hogy ezt a földgázt a saját piacain, illetve a közeli exportpiacokra árulja.
Meddig lesz az olajár és a földgázár összekötve? Ugye ma a földgázt alapvetően olaj és dollár alapon árazzák a beszállítók.
Hát egyre jobban azért szétválik szerencsére ez az ügy. Ugye az első támokban ez már olyan 2008-2009 óta lényegében szétvált a két ár, és az látszik, hogy Európában is az utóbbi 2-3 évben eltérő módon alakul a földgáz, illetve a kőolajára. Egyre inkább ez lesz, azt hiszem, a tendencia. A cseppfolyós földgáz elterjedésével és a technológia olcsósodásával tulajdonképpen két külön termékről kezdünk most már egyre inkább beszélni.
Látszik a földgázár trendje? Mire kell számítani mondjuk 3-5 éven belül, akár a magyar fogyasztóknak is?
Én azt gondolom, hogy jelentős változás nem lesz az árakban. Mi magunk is egy olyan 15 és 20 euró per megawattóra közötti árat becsülünk a következő évek során. Tulajdonképpen ez az ársáv, én azt gondolom, hogy fenntartható. Most ugye egy 15-16 eurós per megawattórás ár van, tehát lényegében a mostani ár lehet a következő évek során maximum egy picit ez emelkedhet, de nem hiszem, hogy jelentős változás lesz ebben.
Plecsér Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Ezzel búcsúzik a műsorvezető, Klavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.